Két Falló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bogányi Gergely, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművésszel Jancski Viktória beszélget.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban Bogányi Gergelyt, zongoraművészt. Baranyi László azt mondja rólad, makacs, akaratos voltál gyerekkorodban, ugyanakkor szerény. Zenés családban nőttél fel, szüleid is zenészek, három testvéred is zenész. Ha most visszatekintesz, milyennek látod a kis Bogányi Gergőt?
Külső szemlélőként nézve egészen átlagos gyerek voltam. De én már akkor tudtam, hogy nem az vagyok. Ez kicsit furcsának tűnhet, de azért azt a nagyon mélyen megérintő elhivatottság érzetet már akkor is tudtam, akkor is bennem volt. És azt is láttam, hogy kívülről nézve én nem nagyon tűnök annak. Ez egy kicsit több is volt, mint pusztán a zenére való koncentráltság, vagy pusztán egy zenei elhivatottság. Konkrétan arra gondolok, hogy már olyan kicsi korban is nagyon erős volt bennem az igazság utáni vágyakozás. Ezt persze akkor nem tudtam még megfogalmazni, de utólag tisztán tudom rekonstruálni, hogy ez nagyon-nagyon erős volt bennem már egészen pici koromtól kezdve.
Akkor nevezhetjük ezt egy ilyen belső indítatásnak is, és egy küldetés érzésnek, ugye? Tehát jól értem, amiket mondasz.
Igen, teljesen tisztán ez volt bennem, és ez egy olyan intenzív vágyakozással töltött el az igazság megtalálása felé. Tehát egyszerűen nem, hogy az volt a legerősebb motiváló erő.
És most hogy érzed, hogy megtaláltad azt a fajta igazságot, amit kerestél, vagy amit akartál közvetíteni? Tehát most hogy állsz ezzel?
Megtaláltam, igen. Ezt örömmel jelentem, egyébként nem is nyugodtam volna addig, de ez egy elég egyszerű dolog azért egy keresztény embernek, mert azt is mondhatnám, hogy ha nem lett volna kereszténység, akkor én filozófus lettem volna, mert nagyon-nagyon-nagyon erősen vágyódom arra, hogy megtaláljak válaszokat bizonyos nagy kérdésekre. De mivel ugye a kereszténység Jézussal 2000 évvel ezelőtt az ő megszületés, az ő földre jövetele megadta a válaszokat, ilyen értelemben már nincs szükség tovább kutatni, hogy mi az életünknek az értelme.
És ezt próbálod közvetíteni a zenén keresztül is?
Természetesen igen, illetve hát nyilván mindig akkor azt, amit éppen a zene közölni óhaj, de mindegyik jó zenének a mélyén azért van egy lelki indítatás, egy lelki központ, egy olyan nagy boom, amiből az egész ki kell, hogy jöjjön, amiből a hangok kiszóródnak, és jól összerendeződnek, az a remek mű. Úgyhogy én úgy érzem, hogy valóban ezt szeretném közvetíteni, nem csak a hangokat, hanem a hangok mögötti lényegi tartalmat, ami pedig elsősorban a lélekhez szól.
És ha a lélekhez szól a lényegi tartalom a remek műveken keresztül, és ezt te közvetíted, akkor akik hallgatják, azok ezáltal jobbá válhatnak?
Biztos. Biztos, hogy igen, hiszen az ember nem csak test, hanem lélek is, és a zene azért a testi érzékszerveinket is nagyon kellemesen szokta befolyásolni, szép az, amit hallunk, elgondolkodunk rajta, stb. De azért mégis a lelki mondani való az egy másik síkon van, és az mindig mégiscsak fontosabb. És ez egy olyan dolog, hogy nem biztos, hogy a közönség megérti azt, ami történik, és nem is kell, hogy megértse. Hiszen pont az a zenének az esszenciája, hogy direkt a lélek központjába hat. Ezért nem lehet szavakkal utána elmesélni, hogyha történik ilyen, és nekem az a célom, hogy ugye történjen, és az akkor is működik, hogyha az adott ember, az adott közönség az nem feltétlenül érti. tudnék, egyszerűen más síkon működik, de azon a síkon az működik ám. Attól függetlenül, hogy mi azt hogy értékeljük, és ezért egy csodálatos nagy ajándék a zene, a jó zene, egy isteni ajándék, mert nincs szükség körülményeskedő szavakra esetleg, mint hogy éppen most próbálom elmondani, hanem egészen egyszerűen direktbe a lélekig megy az üzenet, és azt igenis átformálja.
De akkor most lenne jó, hogyha inkább játszanál valamit, de most szavakba kell önteni, hogy mitől lesz jó, ha meg lehet fogalmazni, hogy egy átadás, ez a közvetítés mitől lesz jó?
Ez egy nagyszerű kérdés, és egy nagyszerű téma, és most, hogy egy picit zeneírással is foglalkozom, mármint, hogy komponálással is, meg a zenéről való elmélkedéssel is egy picit foglalkozom, ez egy abszolút központi téma, és itt ugye az előadó művészet jelentős hangsúlyt kap, hiszen valaki kell, aki ezt eljátsza, aki ezt közvetíti. És annak a valakinek pontosan tudnia kell a szerepét. Ez az előadó művész. Szerintem manapság ezt teljesen félreértik. Régen is volt azért ilyen, de a mai dimenziók azok sokkal rosszabbak, mint bármikor eddig a világ történelemben. És ilyen nagyon buta sztárokat akarnak magukból csinálni emberek. Most ennek semmi köze nincs az üzenet átadásához. Akkor sincs, hogyha ezt esetleg leplezni óhajtják akármilyen PR fogásokkal. Hanem az előadó művésznek mindenekelőtt tiszta lelkűnek kellene lennie. Tudnélik, ha nem az, akkor ott falakba ütközik az üzenet. És nem tud átmenni az előadó művészen. Most ha az előadó művészen nem tud átmenni, akkor nincs mi átmenjen a közönségnek, közönség felé. Akkor az egész produkció megmarad, ha akarom, hanem egyfajta felszínes teljesítménynek. Ami egyébként önmagában nem rossz, és ez része az előadó művészetnek, az előadó művészi tevékenységnek, egy zongora művészetnek, bármilyen, de nem a lényege. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a színpadon tulajdonképpen kettő ellentétesnek tűnő igénynek kell megfelelni. Először is ennek, amit az előbb mondtam, ez a lélek tisztaságán keresztül a közönség lelkéhez való képesség, ez máshogy nem megy, csak úgy, hogyha tényleg egy egészen eredeti módon és őszinte módon tiszta az ember lelke. A másik pedig, hogy egyúttal nagyon jelen kell lenni, ami egy fizikai és egy materiális jelenlétet jelent, hiszen a művet el is kell játszani, vagy elénekelni. Tehát ott az lehetetlen, hogy az ember csak a lelkével foglalkozon, ott konkrétan motorikus mozgások vannak, hihetetlen nehézségek, komplexitások, az hosszú esetleg egy zenemű, stb. Tehát ott nagyon-nagyon jelen kell lenni fizikailag is az ember minden képességével. És ennek a kettőnek, hogy most mondjam nagyon egyszerűen, vagy ilyen lecsupaszítva, a lélek és a test jelenlétének a kombinációja egy olyan hallatlanul izgalmas dolog a színpadon, ami az előadó művészetnek szerintem a legnagyobb kihívása.
Most fordítva kérdezem egy picit, hogy ezekben az esetekben, mikor is a fogalmazhatnánk úgy is, hogy a Jóisten szeretetét közvetíted a koncerteken keresztül, tehát az előadásodban, ő hogyan segít téged, és hogyan alakul a ti kapcsolatotok a zene által?
Hát ez egy ilyen oda-vissza működő energia, azt hiszem, ami, ahogy legpontosabban igyekszem megfogalmazni. Tehát ezt nem lehet kikényszeríteni. Egy ilyen hatást, azt nem lehet begyakorolni, azt nem lehet bepróbálni, azt nem lehet kiszámítani sem. Ugye a Szentlélek ott fúj, ahol akar. De ezeknek semmilyen hatása nincs arra, nekem nincsen befolyásolási képességem arra, hogy majd a Jóisten azt csinál, amit ő jónak gondol. Semmi. És ez azért jó, mert megadja a szükséges alázatot. mert egyszerűen fogalmam sincs, hogy mi fog történni a koncerten. Fogalmam sincs. Nem tudom. Nem tudom megmondani, és nem vehetem magamnak a bátorságot arra, hogy én ezt előre úgymond lejátszom, vagy betanulom. Ezt nem lehet betanulni. És ez olyan, hogy vagy jön, vagy nem jön. És ha jön, akkor az kizárólag a Szentlélek, illetve a Szent Háromság, tehát a Szentlélek működése. És az kizárólag az ő ajándéka. De ez nem jelenti azt, hogy én nem kell, hogy mindent megtegyek, mert az egész életem arról szól, hogy kora hajnaltól késő éjszakáig adott esetben általában dolgozom. Igyekszem megtanulni a darabokat, mélyükre látni, technikailag felkészültnek lenni, mindent fejből tudni, stb. Stb. Azért évtizedekig ezt csináltam, tehát ez az életem, tehát nincs más életem, ez maga az élet számomra. Tehát a felkészülésnek minden aspektusát igyekszem tökéletesen megvalósítani, mégis a legfontosabbat nem tudom befolyásolni.
Említetted a Szent Lelket. Én úgy tudom, hogy neked nem csak a Jóistennel van kapcsolatod, hanem az angyalokkal, Szent Filoménával, és Mária is különleges helyet foglal el az életedben.
Ez pontosan így van, és ez már régi dolog az én életemben, mert 10 éves voltam, amikor először hallottam a Mária jelenésekről, és nagyon megfogott rögtön, mert úgy is mondhatnám, hogy megdöbbentett az, hogy lehet az, hogy ők onnan a tökéletes végtelenségből hozzánk kis emberekhez így lejönnek, hogy legalább néhány dolgot mondjanak, hogy ne mindent rosszul csináljunk. Tehát ez nekem egy megdöbbentő élmény volt, és akkor utána néztem ezeknek, nagyon sok mindent elolvastam. És azóta is döntő hatással van az én életemre, és irányítja is az életemet, ami szerintem a legjobb dolog, ami történhetne. Hasonlóképpen vagyok az angyalokkal, hiszen amióta direktebb kapcsolatom lett az angyalokkal, elsősorban az én őrangyalommal, azóta például most is, ahogy itt ülünk, amikor beléptem, akkor köszöntöttem a te őrangyalodat is, mert itt nem ketten ülünk, hanem négyen. Illetve ők nem ülnek, hanem itt mosolyognak, vagy éppen sírnak. Tehát minden alkalommal én ezt igyekszem megtenni, és mindig, amikor társaságban vagyok, mindenkinek az őrangyalát is köszöntöm, mert ő is ott van. Csak éppen nem látom. Amióta az én saját őrangyalommal ilyen bensőségesebb a kapcsolatom, elmondhatatlanul sokat javult az életem. Nem azt mondom, hogy ne könnyebb lett, azt nem mondtam. Csak az igazi minősége javult. Tehát azért ez egy döbbenetes dolog, hogy a Jóisten ugye mindenható gondoskodásában már előre eltervezte azt, hogy ezeknek itt, az embereknek, az ő teremtményeinek legyen egy segítőtársuk, akik szintén az ő teremtményei, csak nem itt vannak, hanem ott. De viszont ide eljönnek hozzánk, ugye egy kalandra, ami a mi születésünktől a halálunkig tart, meghívást kapnak, hogy legyenek a mi kísérünk, védelmezünk, segítünk. Hát ez egy gyönyörűséges dolog, ha az ember belegondol. Szent Filoména pedig valóban így van, hogy a kedvenc szentem, ha ezt egyáltalán lehet mondani, de talán mégis lehet, mert úgy hallottam, hogy a mennyországban mindenkinek tökéletesen jó, de azért mégis más fokban tökéletes az ottani lelkek tökéletessége. Ugyanígy mondhatom én is, hogy mindegyik szentet természetesen tisztelem és nagyon szeretem, de a Szent Filoménát a leginkább. Azt hiszem, hogy ő egyike azoknak, akik a legközelebb vannak a Szent Háromsághoz oda át. Már egyszerűen csak azért is, mert talán 13-14 éves, amikor ugye vértanú halált halt, tehát az egy ilyen nem felnőtt, de nem is gyerek, tehát egyszerűen nem volt ideje se egyszerűen valami rosszat csinálni. Akkor sem, hogyha azt később megbánta volna, és ahogy nagyon sok más szent, rossz életük volt, bűnös életük volt, mindenféle, de utána ugye szentek lettek, mert megbántak, rájöttek, stb. Szent Filoménánál ez nem volt, mert már egyszerűen az életkorából kifolyólag sem lehetett. ezért bátorkodom azt gondolni, hogy ő a tökéletesek közül is az egyik legközelebb állhat a Szent Háromság szeretetéhez, fényéhez, tűzéhez. Külön megtiszteltetés számomra, hogy őt megismerhettem, és hogy úgy érzem, hogy ő igenis, mint hogy nagyon sokunknak, de nekem is ő egy konkrét segítő társam.
Most eszembe jutott, hallottam, hogy a motorozol, és hogy a motoron Szűz Mária is rajta van. Mesélnél erről, hogy miért és hogy került ő oda?
Ez egy véletlen, motorom nincs, csak egy robogóm. Tehát robogó. Igen, azzal is csak keveset szoktam, mert azért félek, de ez véletlen volt, mert ez egy használt robogó, amit vettem néhány évvel ezelőtt, és utólag vettem észre, hogy ott rajta van a szűzanya képe. Tehát ez azért a legritkább esetben szokott előfordulni, hogy egy robogón eleve rajta van. Egyébként ez egy Olaszországból behozott régebbi robogó, és lehet, hogy, vagy hát biztos, hogy az előző tulajdonosnak szintén jó kapcsolata lehetett a szűzanyával, és vallásos volt, és ezért rátette a robogóra.
Említettük már a koncerteket. Mondtad, hogy foglalkozol most zenefilozófiával, hogy lehet ezt pontosan mondani. Úgy tudom, hogy jótékonykodsz is, elég sokat most éppen az afrikai gyerekek tekintetében. Hogy lehet ezt bírni?
Hát ezt nem tudom, hogy lehet bírni, de szerintem jobb is, hogy nem gondolok bele. Tényleg néhány életet élek így egy leple alatt, de erre is azt mondom, hogy mint a zongorázásra, vagy az előadó művészetre, mi a régóta, hogyha egyszer mondjuk úgy mennék föl egy színpadra, hogy ne lennék az érzékenységemnek és a képességeimnek így a legjobban birtokába, akkor abba fogom hagyni. Mert annak nincs értelme, hogy csak azért zongorázzak, hogy a, nem tudom, az ujjaimat trenírozzam, vagy mert hogy ez szokássá vált. Erre egyáltalán nem vagyok hajlandó. Úgyhogy abban a pillanatban, hogyha nem érzem majd azt, hogy tényleg a legfelkészültebben tudok játszani, abba fogom adni. Egyébként Liszt Ferenc ebben is a legjobbat tette, és ilyen szempontból is lehetne a példaképünk, hogy ő abbahagyta a koncertezést, mert érezte, hogy ezt nem bírja tovább, és inkább átfordult a zeneszerzés irányába, és szerintem ez volt a legjobb lépés, amit tehetett. Egyszerűen ezt nem is lehet egy ponton tovább fokozni, vagy bírni.
Neked is akkor a komponálás lenne mondjuk úgy a vágyat, hogy akkor most is komponálsz, de akkor ez lenne a B-verzió, hogy akkor a komponálást mélytenél jobban?
Igen, pontosan, igen, a hangsúly oda tolódna el. Pontosan így van. Az egy olyan világ, ami óriási lehetőségeket rejt szerintem magába, és ott is az a legmagasabb szintje azért a zenészségnek.
A csúcspontot kéne említeni az életedben. Ugye voltak a 90-es évek végén ugye a Liszt, aztán 2010-ben a Chopin kétnapos hangverseny, aztán jött a Bogányi zongora. Te mit tartasz életed csúcspontjának?
Most majdnem azt mondtam, hogy a lányomat, de azt is mondhatnám, de hogyha így szakmailag nézzük, én lehet, hogy ebből a szempontból is kicsit furcsa vagyok, akármelyik koncertnek, akármelyik pillanatát csúcspontnak tartom, amikor egy olyan kegyelemben részesülhettem, vagy részesülhettünk, amiről az előbb beszélgettünk, amikor teljesen egyértelműen átment egy olyan üzenet, amitől minden ember gazdagabb, lelke gazdagabb lett. És ez lehet, hogy éppen Dorogon volt, de lehet, hogy New Yorkban. Valószínűleg itt is, ott is, ha szabad így mondanom, mert azért részesültem nagyon sok olyan ajándékban, hogy ezek azért, tehát meg szoktak történni, most nem általánosságban akarom mondani, de azért jelentős részében a koncertjeimnek, vagy valamelyik részében általában azért ilyesmik történnek. Valószínűleg ezért is vagyok én ilyennek megteremtve, hogy ezt a fajta nyitottságot, odaadást, stresszt, ezt valahogy tudjam kezelni.
Foglalkozol növendékekkel, tehát tehetséges gyerekekkel. Mit jelent tehetségesnek lenni? Tehát mi a szó igazi értelmében a tehetség, és hogyan tudod őket segíteni, lelkesíteni, vezetni az úton?
A tehetségről sokat beszéltünk, hogy az miből áll össze. Hát nagyon sok mindenből szerintem. A legjobb az, hogyha, ahogy mondják, összeállnak a csillagok, és minden klappol. Azért ez nagyon ritkán van. Igen, egyrészt a Szobi zeneiskolának az igazgatójaként követhetem a kicsiket. Egyébként sokszor csodálkozunk azon, hogy a leglehetetlenebb körülmények között, esetleg a legutolsó faluban, idézőjelben legutolsó, tehát egy kicsi faluban valahol Vámos Mikolán talál az ember egy olyan csodát, egy olyan gyereket, amit egyszerűen nem érted, hogy hogy lehetséges az, hogy ilyen összetetten zseni. Például, mert a te szülők nincsenek jóba, vagy mondjuk nagyon rosszba vannak, a körülmények szinte embertelenek, nehezek, és mindenféle szörnyűség történik a közvetlen közelébe, de mégis valami igaz gyöngy, amit az ember lát, és ez egy megdöbbentő élmény, és ez nem egy, tehát ez azért elő-elő fordul. Másik pedig, hogyha ugye a tehetségeket tanítom, vagy odafigyelek rájuk, hát az egy óriási felelősség onnantól már. Mert hát nem mindegy, hogy az ember hogy irányítja, mit mond egy tizenévesnek. Én is emlékszem, mennyire hálás voltam, meg hát vagyok is azoknak a professzoroknak, akik segítettek nekem akkor, mert igenis szükség van iránymutatásra, akkor is, hogyha az ember sok ajándékot kapott, vagy sok tehetséget, vagy érzékenységet, akkor is szükség van iránymutatásra, és most ez az, amit én igyekszem a következő generációnak átadni.
Mi van most? Úgy tudom, hogy készültök családtagokkal is egy koncertre, Bogányi Trió, és ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy összefonjátok az irodalmat és a zenét a Kertész Imre Intézetben, egy sorozat keretében.
Igen, ez egy fantasztikus hely. A Kertész Imre Intézet az a gyönyörűségesen és minőségi módon felújított villa, ahol most zenés és irodalmi esteket tarthatok. Itt a zene mellett egyrészt az irodalom, most ebben az évben főleg Pilinszky János élete, művészete, majdnem ezt mondanám, van a fókuszban, de nagyon szeretek azért filozófiai kérdésekkel is foglalkozni most már, és egy ideje sok ilyen témájú könyvet olvastam, és van is, azt hiszem, hogy olyan véleményem, ami esetleg újdonság is lehet, pont a zene és a filozófia területén, aminek az egyik része a zene narratológiai körülménye és háttere, a másik része pedig az idővel való gondolkodás, és annak a zenében történő megjelenítése. Egyébként ez pont arra rímel, hogy ugye a zenemű is egyszerre kell, hogy közvetítsen egy istenit, aminek nincs ideje, mert az időn kívül van, mégis egy idő alatt játssza le az ember, ha innen nézzük. És ez egy hallatlanul izgalmas téma, amiből tudok példát mutatni a zenéken keresztül.
Ha kapnál egy olyan ajándékot, hogy most ide kerülne egy olyan ember, aki már nem él, nem ezen a világon él, hanem a túlvilágon, és akár erről, akár az irodalomról, zenéről beszélgethetnétek, kivel beszélgetnél szívesen?
Szent Ágostonnal.
Egyértelmű válasz.
Ez most hirtelen ez eszembe jutott, de az biztos, hogy ő mondjuk az első háromba benne lenne. Biztos nagyon sok másokkal is szívesen beszélgetnék. Hát mondjuk nem is kell mondanom Szent Filoménával mindenek előtt. De Szent Ágoston azt hiszem mégis így az első lenne, mert azért például ő, amiket ír, az egészen rendkívüli. És olyan spirituális és olyan emocionális töltete van, egyúttal viszont hallatlanul intellektuális. Tehát ez annyira szép, hogy megfér egymás mellett a tűz és az intellektus, meg az összes érzelem és a lelkiség. Egy igazi komplex élmény.
Én is szívesen folytatnám veled a beszélgetést, és remélem, hogy majd lesz rá alkalom is. Köszönöm szépen a gondolataidat, amit megosztottál velem és a hallgatókkal.
Bogányi Gergely Kossuth és Liszt Ferenc Díjas zongoraművésszel Jancski Viktória beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, Megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió
16:25